Ez itt a Primate.hu interjú rovata. Mindenről, ami a bulik előtt, után és közben történik. A mikrofonnál Szabó Viki és Dávid Feri.
Sziasztok, ez itt a Primate Podcast Vikivel és Ferivel. Mai vendégünk Tóth Eszter, akivel a technopartikról, BDSM-ről, feminizmusról, nők meg a trendjéről, társadalmi változásokról fogunk beszélgetni. Ugye ez egy új téma, itt vagy legalábbis eddig nem volt a Primate-ben kitekintés nagyon a partik világából, és a technopartikon megjelenő BDSM karakterek azok, amelyek beemelték ebbe a szintérbe.
Így van. Ami elsődlegesen minket érdekelne, vagy ahogy feljött a beszélgetés témának a lehetősége, az az, hogy én azt gondolom, hogy van benne egyfajta veszélyesség, hogy egyre inkább mainstream-é válik az, hogy külsőségekben az emberek szeretnének a BDSM szubkultúrához tartozni, de lehet, hogy belső lelki életük terén viszont ezt megrázónak találják. És mindez egyébként a parti kultúrával és esetleg az ahhoz tartozó szerfogyasztással ötvözve lehet, hogy egyébként komoly veszélyeket rejteget a partizóknak.
Traumatizálódnak?
Akár igen. Vagy hogy egyébként nem tudom, hogy jelenleg Magyarországon történnek olyan dolgok technopartikon, amik a BDSM-hez tartoznak, és amik esetleg traumatizálók lehetnek, vagy azokra nézvést, akik részt vesznek benne, vagy akik csak látják, ezt nem tudom, ezt például szeretném ezt megtudni, ez nagyon érdekel, de hogy nekem van egy ilyen gondolatom ezzel kapcsolatban.
Mennyire van szerinted jelen a technopartikon a BDSM?
A BDSM, mint kulturális jelenség, vagy a külső attribútumai így a BDSM?
Nézzük a külső attribútumokat.
Mert hogy egyébként én arra is voltam részes olyan kísérletezéseknek, amik a technokultúrában szeretnének BDSM elemeket átemelni ellenőrzött körülmények között. Ez mondjuk a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy BDSM-hez kapcsolódó, BDSM jellegű sók voltak a buli esten, vagy volt ott például egy domina, akihez ugye ellenőrzött körülmények között oda lehetett menni, és akkor mondjuk ott fenekelt, vagy bármi. Tehát, hogy vannak ilyen kísérletezések, de amit azért én a leggyakrabban tapasztalok, látok, és szerintem így általánosan a technós közösségben ez az, ami elterjedt, hogy kicsit így talán így a berlini technós szubkultúra mintájára, hogy elindult a BDSM külső jegyeinek, itt különösen az ilyen táncolásra is alkalmas darabokra gondolunk, tehát nem a teljes latex catsuitra, hanem mondjuk a harnessekre és egyéb külső jegyeknek a beemelése ugye a technós közegbe, a technó kultúrájába, ami alapvetően szerintem addig nem jelent problémát, amíg ez nem fonódik össze magával a BDSM-nek a megélésével. Tehát amíg én azt gondolom, hogy valaki mondjuk felvesz egy harnesszt, vagy felvesz egy olyan ruhadarabot, ami egyébként köthető a BDSM kultúrájához is, és egyébként van valamilyen alapismerete arról, hogy miről szól ez a kultúra, és egyébként elfogadóan viszonyul ehhez, és azt is tudja, hogy az, hogy ő mondjuk felvesz egy ilyen ruhadarabot, az nem kölcsönöz magával egy BDSM-hez kapcsolódó identitást, addig szerintem ez nem egy problémás dolog.
És ezt tudják?
Én úgy gondolom, hogy többségében igen. Én ott éreznék problémát, vagy ott érezném annak a határát, hogy ez egy problémává tud válni, amikor mondjuk a BDSM iránti érdeklődés technikai, érzelmi, elméleti szinten is kialakul valakiben, úgyhogy egyébként a szubkultúráról nincsen effektíve tudása, hanem minden ehhez való kapcsolódása az a parti kultúrából jön.
Mert hogy például
az problémás szerintem.
Hogy nagyon... Szerintem jól példázza ezt az egészet, hogy lehet a H&M-be, vagy lehetett a H&M-be harnesszt kapni, és mondjuk adott esetben 14 éves lány veszi meg, és megy el benne szórakozni, aki szerintem nincsen tisztában semmilyen, a BDSM se a technikai oldalával, se az eszmeiségével, semmivel. És hogyha bekerül egyébként egy olyan közegbe, ahol ezt adottnak veszik, hogy valaki, aki felvesz egy harnesszt, azt tudja, hogy ez micsoda, akkor szerintem abból adódhatnak problémák.
Igen, itt úgy gondolom, hogy van egy lélektani határ, tehát hogy nagyon sok más aspektusában is a divatnál itt beszélhetünk etikai kérdésekről, tehát hogy vannak olyan elemek, amiket átemeltünk más területen is a divatba, és egyébként meg vannak mondjuk kulturális problémák vele. Én a BDSM-nél is ott érzem a határt, amikor a mainstreambe átkerülnek ennek a kultúrának olyan elemei, amik már, ahogy mondtad, akár érzelmi sérülést okozhatnak valakinek, akár technikai, fizikai szinten okozhatnak valakinek sérülést, akár így a BDSM szellemiségét nem emelik át magával, de egyébként már valamilyen gyakorlati funkciót töltenek be az adott egyének az életében, és nem csak egy ilyen divat funkciót, hogy ő most felvett valamilyen ruhadarabot. Tehát amikor a BDSM úgy válik trendé, hogy ott már nem csak egy-egy öltözködési elemet emelünk át, hanem valamilyen filozófiai tartalmat, úgyhogy egyébként nem jön vele az egész kupac más tartalom, például a konszenzus kultúra, például az, hogy gyakorlatilag ennek a megélése miről szól, hogy ez pszichológiailag hogy helyezkedik el a mai tudomány szerint, hogy ez hogy épül fel, például egy BDSM kapcsolódás. Tehát amikor ilyen alapvető dolgok nem emelődnek át, de a divatnál már többet jelent valakinek az életében a BDSM, akkor szerintem probléma van. És egyébként szerintem erre van esély, és itt nem is a divatot hoznám be, hanem például szerintem mind ismerjük mondjuk a szürke 50 árnyalatát, tehát hogy azért a BDSM-nek a mainstream-be való átemelése az így több fronton is elindult, aminek szerintem az öltözködés egy aspektusa, hogy a Bershkába hámot lehet kapni például. Tehát hogy ez egy aspektusa, de hogy a BDSM mainstream-be átszivárgása, akár a parti kultúrán keresztül, az most így az elmúlt pár évben egy trend lett. És ez szerintem önmagában hordozhat veszélyeket.
És azt említetted, hogy itt Magyarországon megpróbálták szervezetten átemelni, vagy szervezetten kinyitni egy pici szegletét a BDSM-nek technopartikon, de organikusan ez történik egyébként?
Ez egy érdekes kérdés, mert én a BDSM közegből... Tehát én inkább arra az oldalról szemlélem ezt, mert hogy annak vagyok aktívabb részese, tehát a techno is mondjuk lehet egy identitásképző dolog nálam, de szeretem a zenét és eljárok bulikra. De mondjuk a BDSM-hez meg van egy ennél szorosabb kapcsolódásom, ezért én egy kicsit lehet, hogy más perspektívából nézem ezt. Én azt mondom, hogy nem. De lehet, hogy egy vanilla ember számára mondjuk, ezt nem tudom, hogy mondhatom, mert majd maximum kivágjátok, de hogy például amit Efremék és a többiek a kinkkel csinálnak, például szerintem annak, mert vannak BDSM-re hasonlító divatelemei, megnézzük akár ott a fotózásokat, akár az egész hangulata, hogy ki van alakítva, vagy ez azért a kinkre épül, bár nincs ott effektíve semmilyen BDSM tevékenység, de hogy a kinkre épül, tehát szerintem az már talán lehet egy ilyen kezdeményezés, de hogyha itt szigorúan BDSM oldalról nézem, hogy BDSM játékok történnek-e, BDSM dinamikák működnek-e, BDSM kultúrához, vagy kinkekhez és fétisekhez kötődő tevékenység történik-e, akkor azt mondom, hogy nem.
Mert hogy amit mondtál a berlini technokultúrában, ez viszont organikusan igen. van jelen,
igen.
és szerintem az egésznek teljesen más így igen. a diszpozíciós talaja.
Igen. Ezt én is így gondolom.
Na, hogy akkor te, aki benne vagy, te azt mondod, hogy ez organikusan ez nem fejlődik Magyarországon.
Én azt mondanám, hogy vannak... Tehát, hogy van erre egy ilyen kísérletezés, csak ez kicsit olyan, mint hogyha egy külföldi, tehát egy másik országnak mondjuk a politikai struktúráját, vagy egy gazdasági struktúráját megpróbálnánk implementálni egy tök más helyen, copy-paste alapon. Hogy azt érzem, hogy itt a berlini technokultúrára és az ennek a BDSM-mel való összefonódására próbálna hajazni a magyar közeg, de hogy egyrészt, ha ez nálunk ki fog alakulni, szerintem egy más úton fog kialakulni, mert egy másik szociokulturális háttérbe kell ezt implementálni, és még nem tartunk ott, hogy kialakuljon.
De hát az egész kapitalista rendszerünk egy ilyen kívülről behozott és színlelt kapitalizmus, a demokratikus intézményrendszerünk egy kintről behozott és színlelt.
Hát akkor miért ne lenne a BDSM is az?
Komolyan fordítva.
És ezek jól működtek?
Tehát, nem. Ezért is a traumát inkább akkor a BDSM részéről érzem, hogy ez a folyamat, ez leválasztható a nemek meg a trendjéről, arról, mit gondolunk a nemről, a társadalmi nemről ma Magyarországon, vagy ez valaminek az előfutára, vagy mi az, ami miatt ez megjelenik, mégis van valamilyen társadalmi reprezentációja a BDSM-nek, és van egy erősödő reprezentáció, hogy ez minek köszönhető vajon?
Én egy kicsit azt érzem, hogy mindig a techno kultúráján belül, mind egyébként talán a magyar BDSM közösségen belül, talán kevésbé, de egy kicsit ott is azt érzem, hogy ezek ilyen buborékok. hogyha itt megnézzük az átlag korosztályt, ha megnézzük azt a, az elég sokszínű, de hogy egy szubkulturális kötődés, egyfajta szubkulturális kötődéssel rendelkező kis embertömeget, aki itt jelen van, ott én azt gondolom, hogy azok a nagy általánosságban elmondható vagy észrevehető, akár nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos problémák, akár egyéb jellemzők, amik ugye nagy társadalmi szinten itthon megjelennek, azok ezekben a kis közösségekben nem annyira jellemzőek. Tehát valahogy ezek a szubkultúrák úgy szervező, és nyilván ehhez egy kiterjedt kutatás kéne, hogy, az, hogy e között így felmérik, hogy hol van az összefüggés, tehát hogy ezt biztos nem fogjuk tudni most itt 20 percben, 30 percben megfejteni. Biztos, hogy van összefüggés, de valahogy ezek a közegek, én úgy látom, vagy én úgy érzékelem, hogy legalább amíg a közegen belül vannak azok a személyek, akik ebben részt vesznek, tehát legalább mondjuk egy technobuliba, amíg ott vannak az emberek a buliba, vagy amíg egy BDSM közösség nem belül a közösségben vannak az emberek effektíve, addig az olyan nemi sztereotípiák, szerepfelosztások, ebből fakadó feszültségek, amik a hétköznapi életben mindannyiunk életének a részei, ott nem annyira jelennek meg. Valahogy szerintem a BDSM-ben biztosan, a technokultúrában is azt érzem, hogy valamennyire meghonosodott egy olyan ilyen kimondatlan szabályrendszer, ami nagyjából, hát igen, tehát hogy nagyjából egy elősségközpontú.
Hát vagy legalábbis a rock maszkulinitásával szemben egy sokkal femininebb
értéket
képvisel,
igen,
vagy kevésbé...
Igen. Tehát, hogy egy kevésbé nemi alapon diszkriminatív és ez alapján szegmentált közeg. Mondom, a szexuális zaklatásokra is jobban odafigyelnek, azt gondolom. A visszaélésekre is jobban odafigyelnek. A BDSM-nél az, hogy erre miért kell figyelni, az nagyjából szerintem így egyértelmű mindenkinek, mert hogy nagyon-nagyon komoly mentális, érzelmi, fizikai sérülések fakadhatnak abból, ha ez nincs meg, meg ugye a BDSM kultúrájának ez egy alappillére. A technos közegben szerintem amiért amiért részben meghonosodott az, hogy egyébként itt kevesebb visszaélés van mondjuk nőkkel szemben, vagy legalábbis kevésbé, tehát biztos, hogy vannak, meg én is hallottam el ilyen történetet, de hogy azok talán kevésbé gyakori és kevésbé elfogadott dolgok, mint mondjuk ha a bobba mész le szórakozni. Én azt gondolom, hogy a technos közegben, és ez nem a legtudományosabb megközelítés, de ez elválaszthatatlan a drogfogyasztástól. Egyrészt az is, hogy nagyon figyelünk arra, hogy lehetőleg ne drogozzanak be embereket, mert hogy tehát, hogy itt ez más mértékben fordul elő, mint hogyha mondjuk a bobba beletesznek valamit az italodba. A másik pedig az, hogy általában a drogfogyasztók máshogy viselkednek közösségi szinten, mint azok, akik mondjuk rendszeresen csak alkoholt vagy alkoholt fogyasztanak, főleg a bulikon. Tehát, hogy itt a közegnek a működésére kihat az, hogy milyen szereket fogyasztanak, és szerintem ezt így kimondhatjuk, hogy valamilyen szinten ez is társas működés szempontjából biztonságosabbá teszi a technos környezetet.
Hát az biztos, hogy az MDMA kiváltotta érzelmi hallucinációk.
Tehát, hogy viszonylag kevesen verekedtek össze MDMA tripán. Tehát, hogy igen, na, hát ezt akartam mondani, csak szebben.
De hogy jobban értsem, a BDSM karakterek felbukkanása a technopartin, akkor az tulajdonképpen leválasztható itt Magyarországon a BDSM értékrendszerről, vagy...
Mert hogy csak külsőségekben jelenik
igen.
meg?
Tehát, hogy kiábbé
ez
egy jelmez.
Tehát, amit igazából ki akartam fejezni, uh-huh. igen, hogy ez egy divat
egy
trend,
river.
Még egyelőre még nem, az, nem úgy működik ez, mint mondjuk egy berlini, mondjuk fétis témájú technobuli, mert konkrétan van ilyen. Én azt gondolom, hogy hosszú távon valami hasonló alakulhat ki ebből, nem ugyanaz, hanem valami hasonló, viszont ehhez még nem találtuk meg az utunkat, nem találtuk meg az, ami működik, és nem is biztos, hogy ezt sietetni, vagy erőltetni kell, vagy hogy egyáltalán meg kell, hogy történjen. Tehát itt szerintem a közegnek a speciális saját identitását kéne megtalálnia, és rájönni abba, hogyan tudja ezt integrálni, ha akarja. Mert most egyelőre ez egy divattrend, amit átemeltünk más nyugat-európai, vagy akár kelet-európai technos kultúrákból, technoközegekből.
És te személyesen hogy éled ezt meg? Hogy egyébként az, ami neked identitásképző tényező, és egy szubkultúrához tartozik, az valahogyan elkezd, de nem az igazi mi voltában, hanem külsőségeiben kicsit mainstream-é válni, vagy legalábbis elterjedni, és a szubkultúra attribútumait elkezdik mondjuk az én megfogalmazásomban visszaélésszerűen használni.
Én ezt nem érzem így, és ennek van egy technikai oka is, hogy én ezt nem az egész közeg nevében beszélek, lehet, hogy valakinek egyébként ez offenzív, mert csak azért sem érzem így, mert pont például most a hétvégén megyek egy olyan technobulira, ami elsősorban egy fétisbuli, de technózene lesz, mert ugye általában a fétisbulikon is technózene szokott szólni, tehát hogy már itt is van egy kötődés, és pont ma meséltem egy barátnőmnek, hogy nem tudom eldönteni, mit vegyek fel, mert azon gondolkozom, hogy a technós szedbe menjek, tehát az inkább technós fétisesbe, vagy a fétisesbe, ami jó technóra is, mert hogy egy alapvető, tehát hogy ha mondjuk én egy fétis öltözékbe öltözök fel, abban mondjuk vannak kellemetlen elemek, lehet benne fűző, latex, lak, tehát magas talpú csizma, magas sarkú, most csak így mondtam példákat, maszkok, stb., amik egyébként marha jók, csak abban például nem táncolsz 9-10 órát. Viszont, hogyha egy technobulira megyek, akkor én is mondjuk felveszek egy necharisnyát, egy hárneszt, de hogy alapvetően ezek kényelmesebb ruhadarabok, egy acélbetétes bakancsot, vagy bármit, amit éppen a kezembe akad. Tehát, hogy más jellegű, más minőségű, más típusú anyagokat, dolgokat veszek fel. Én például egy technobulira, ahova mondjuk egy hárneszbe megyek el, mint egy effektíve fétisbulira, ahova viszont drága, jó minőségű adat esetben nem annyira kényelmes, és tényleg ahhoz kötődő dolgokat veszek fel. És tehát, hogy én nem érzek egy ilyen összeférhetetlenséget a kettő között, szerintem van a technoszubkultúrának is egy ilyen öltözködési stílus, amiben valóban vannak kinkhez, BDSM-hez kötődő elemek, de hogy nem egy ilyen összeférhetetlenség a kettő egymás mellett.
És a deklaráltan fétis bulin a szexualitás az meddig tud elmenni?
Hát ugye ez nagyon fontos, hogy a BDSM az alapvetően nem vagy nem mindig a szexről szól. De ez szerintem abszolút hely és környezet és szituáció függő. Általában itt megvannak azok a terek, mondjuk van egy játszótér, ahol játékok folyhatnak, általában van egy sötét szoba, vagy egy couples room, vagy hely válogatja, hogy éppen micsoda, ami más dolgokra való, és van egy tánctér, ez változó lehet, hogy melyik helynél ez hogyan működik, vagy melyik bulin ez hogyan működik, de hogy mindig azért jól lefektetett szabályok vannak arra, hogy amikor oda megy valaki, akkor tudja, hogy hol, mit, mennyire lehet csinálni. De általában el tud menni bármeddig.
Mert hogy például nem csak a berlini technopartikon, hanem más technopartikon, más országokban, ott sokkal lazábban veszik ezeket a dolgokat. Ez simán ott a nyílt színi szex az ilyen teljesen bevett dolog, és senki nem botránkozik meg rajta. De például azt gondolom, hogy Magyarországon, hogy idáig még biztos, hogy nem tudunk elmenni, vagy nem vagyunk elég érettek.
Igen.
Ott abszolút a technobulinak a része az, hogy megjelenik a nyílt színi, vagy anális szex, vagy orális szex, vagy bármi, és hogy ezzel nem akadnak fenn az emberek, és ezért kérdeztem, hogy egy deklaráltan fétis bulin el lehet-e idáig menni, vagy
igen,
itt ezen?
Ott abszolút el, igen.
Tehát, hogy akkor végül is van egy magja az egésznek, ahol organikusan ez már kezd egybefolyni, vagy összefolyni, csak hogy még a mainstream technobulik, amik deklaráltan technobulik, és nem fétis, ott még ez nincsen.
Igen, de egyébként szerintem, tehát ezt mondom, hogy ez mindenkinek a saját fejlődési útját kell megtalálni, hogy én nem érzek erre társadalmi igényt, hogy ez legyen.
Én is ezt gondolom.
Tehát, hogy nem hinném, hogy erre a pontra például eljutunk, mert hogy nem igénye a közegnek, hogy ide jussunk el.
Hát talán a megértés, ennek a jelenségnek a megértése lenne egy ilyen közös cél. Tehát, hogy szerintem ma a magyar társadalomban a nemek fogalma, vagy a társadalmi nem, biológia nem, ezekről a diskurzus annyira rettenesen alacsonyan színvonalon van, hogy akár egy nem identitást a lakosság jelentős része nem tud elhelyezni, vagy nem tud mire vélni. És hogy a találkozása ezzel a fajta kultúrával, vagy szubkultúrával, ezzel a jelensége valami mindenképpen stimuláló hatású, tehát valamit erről mondani kell, valamit erre gondolni kell. Én ebben látom így jelentőségét, az, hogy erről beszélünk, vagy hogy ez valami nagyobb fényt kap,
igen.
mert hogy nincsen, tehát nincsen nemi diskurzus Magyarországon, és hogy megrekedtünk nagyjából a század előnek a...
Tudod, mi jutott eszembe erről? Az a példa, amit te mondtál, amikor a grizzlike bementek a Goa partira, és 3 hónap múlva már megváltoztak, és már más közegben érezték jól magukat. Tehát amikor olyan nagyon régen, mondjuk 15 évvel ezelőtt, kigyúrt, tetovált, kopasz, izmos férfiak elkezdtek, mivel nem, vége volt a parton, ahol voltak, elkezdtek átszivárogni a golpartikra, ahol egymást ölelő és a természettel összhangban lévő és sárral kenegető emberek magukhoz elelték őket, befogadták, és láss csodát, 3 hónap múlva megváltozott az, ahogyan a grizzly gondolkodnak a világról. Ez most persze nagyon sarkítva mondom el, de hogy egyébként ez még most, ez még áldásos is lehet. Lehet, hogy ez indít el például egy olyan diskurzust.
Csak átugrott egy fontos lépcsőfokot ebben, hogy közben viszont megerőzte egy morális pánik, és a goások azt mondták, hogy jönnek most már a kopaszok. Tehát itt is van egy ilyen pici morális pánik, hogy hoppá, akkor megjelent a BDSM a technopartikon, vigyázat. És hogy közben pedig stimulálja a parti közeget, stimulálja a sajtót,
meg a közbeszédet
stimulálja
is,
az influencereket, igen, és hogy akkor elkezdünk erről beszélni, hogy akkor amúgy ez nem azt jelenti, hogy kikötöznek és ott hagynak. Tehát, hogy igen, mert a lakosság jelentős részének ezek, tehát nem beszélünk arról, hogy amúgy megváltozik a nők társadalmi szerepvállalása, és ez egyrészt ez mindent meg fog változtatni, megváltozik, amit a nemekről gondolunk, és ez mindent meg fog változtatni, és ennek a BDSM-et, ez az erőszoba küszöb. Tehát, hogy ettől sokkal forradalmi változások jönnek, de hogy talán ilyenkor ezek rémes. Én azt gondolnám, hogy azért jelenik meg a techno szintéren túl a különállóság, az industriális hangzásvilág, hogy ez egy ilyen szabad szintér. Tehát amúgy mégis hol máshol jelenne meg, hogyha nem ott, ahol az emberek befogadók úgy általában véve a mássággal kapcsolatban. És ez picit ilyen keltetője. Persze kicsit ilyen ellentmondást is érzek benne, hogy amúgy meg, hogyha elmész egy bulira, akkor a fiúk ugyanabban a fekete pólóban vannak, ugyanabban a fekete nadrággal jelentős. Tehát amennyire jellemzi mondjuk ez a különállóság, annyira egy ilyen teljes azonosság is jellemzi, és hogy nem látod, hogy annyira lenne egy ilyen express yourself törekvés az emberek részéről, ellenkezőleg mindenki inkább hasonlítani akar korunkban, tehát én nem látom, hogy a korunkban egy ilyen nagyon nagy egyéniségek forradalma lenne kibontakozóban, eltekint mondjuk ettől a szintértől.
Ezen a szintéren is azt érzem, hogy az igaz, ami a társadalom egészében általánosan megjelenik, hogy az ember közösségekhez akar tartozni. Pláne, hogyha mondjuk a techno szintelét nézzük, ott nagyon sok olyan fiatal van, aki gyakorlatilag egy ilyen identitáskeresésben van még, és ezt most nem ilyen boomerként akarom mondani, de hogy azért nyilván itt a 18, vagy tehát ugye 10-es éveink vége, 20-as éveink eleje, amikor általában ebbe a kultúrába bekerülünk, vagy amikor ezt kultúrát választjuk magunknak, az még egy nagyon identitásképző időszak mindenki életében. És minden közegnek megvannak a szabályai. Ennek a közegnek az a szabályrendszere általánosságban, hogy itt a nemi diverzitást, a szexuális identitásbeli diverzitást, a testeknek a láthatóságát, az egyenlőséget, a drogokhoz való, azt a hozzáállást, amit mi közösségi szinten képviselünk, ezeket az értékeket elfogadod, akkor tudsz ide tartozni. Tehát ez egyfajta közösségszervező elem, és közösségszabályozó elem is, hogy ennek a közegnek ezek a keretei. Az, hogy ki az, aki ebben érzi magát nagyobb biztonságban, és ki az, aki meg egy másik fajta közegben, az meg egy nagyon érdekes szociológiai kutatás témája lehetne, hogy milyen tényezők hajlamosítanak erre vagy arra. Amikor itt a nemi kérdést próbáltad, hogy a magyar társadalomnak a nemekhez való viszonya, és hogy erre hogyan hat vissza ez a kulturális közeg. Én azt érzem, hogy egyrészt itt nincs egy jól kimutatható oda-vissza hatás, mert hogy ez egy nagyjából izolált közeg, ami nagyjából főleg pesti, azt nem tudom, hogy melyik társadalmi réteghez tartozó, az lehet változó, de hogy pesti fiatalokat érint, vagy nagyvárosi fiatalokat érint, és egyébként meg a társadalom egészével ennek a közegnek amúgy sincs egy akkora ráhatása. Most ha megnézzük mondjuk, hogy a pesti szavazók például hova szavaznak nagy részt, meg a vidékiek hova szavaznak nagy részt, tehát hogy itt szerintem egy alapból is egy olyan közeget érint ez, akik alapvetően is a kis buborékukban élnek, meg vannak más buborékok, akik meg másban élnek. Én nem gondolom, hogy ez tudna így a társadalom egészére, vagy a társadalmi gondolkodásra hatni. Visszafele sem érzem azt, hogy erős hatás lenne. Tehát, hogy szerintem az, amit te itt szerette volna kibontani, mint téma, az egy olyan dolog, ami nagyon sok kutatást igényelne, ha egyáltalán annyira szignifikáns ez a hatás, hogy azt érdemes külön vizsgálni. Aztán lehet, hogy érdemes.
De aztán te pedig, mint influencer, mégis ezeket a témákat és ezeket az értékeket jeleníted meg. Tehát úgy tűnik, hogy valamilyen küldetés, valamilyen változás iránti igény megfogalmazódik és artikulálódik, és meg is jelenik a társadalomban azok számára, akik nem mennek ilyen partira, mi követnek téged?
Igen, én ugye feminista influencer, vagy feminizmussal foglalkoztam már jóval ezelőtt, hogy nekem mondjuk a technohoz, vagy a BDSM-hez bármi közöm lett volna. Tehát nekem ez mindig egy identitásképző dolog volt. Az tény és való, hogy az olyan értékrendű emberek, mint például én, általában vonzódnak az olyan közegekhez, tehát én is tök jól megtaláltam magam egy olyan közegbe, aminek az alapértékei hasonlóak az enyémhez. Tehát, hogy igen, például a BDSM-nél volt egy ilyen kis hazaérkezés érzésem. És én azt gondolom, hogy ha valakinek az értékrendje hasonlít az enyémhez, akkor valószínűleg meg fogja találni a hangot ezekkel a közösségekkel. Nem biztos, hogy ő hatalmas kingster lesz holnaptól, vagy imádni fogja az industrial technót, mert ugye ezek nyilván, tehát itt több tényezőnek kell összejátszani, de hogy az ilyen közegekkel valószínűleg egy jó kapcsolódása lenne. Tehát ezzel abszolút egyetértek.
Igen? De akkor visszakanyarodva az előző kérdésre, hogy neked van küldetéstudatod?
Mivel kapcsolatban?
Hogy influencer vagy, és hogy a feminizmus...
Abszolút, persze.
És a BDSM népszerűsítés?
A BDSM népszerűsítéséről azért nehéz beszélni szerintem, mert hogy én úgy gondolom, hogy persze valamilyen szinten mindenkinek való, de hogy mivel ez egy fizikai, lelki, érzelmi igényeken alapuló vágynak a beteljesedése, amiről tök jó, ha mindenkinek van információja, tök jó, hogyha mindenkinek van rálátása, tök jó, ha mindenki hall róla, vagy ismeri, de nem mindenki lesz feltétlenül az, aki ebben megtalálja magát. Tehát, hogy a BDSM-et népszerűsíteni abban az értelemben, hogy gyere és BDSM-ezzél orvosszájba, annak nem biztos, hogy látom értelmét, annak látom értelmét, hogy azok az elemek, amik mondjuk például a vanilla szexben megjelennek, de nincs meg mögötte az a kulturális háttér, amit a BDSM tud adni, konszenzus kultúra, ne folytogasd a párodat anélkül, hogy nem tudnátok, hogy azt hogy kell csinálni, mert agykárosodást okozhat, most mondtam egy nagyon profán példát. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amiknek a BDSM egy jó keretrendszert ad, és azt jó, hogyha mindenki ismeri, meg mindenkinek van egy háttértudása erről, de a BDSM népszerűsítése mondattal ilyen formában nem értek egyet. De egyébként én a feminizmussal kapcsolatban is mindig azt szoktam mondani, hogy nekem alapvetően nem az a célom, hogy népszerűsítsek egy ideológiát. Hanem én azt gondolom, és ez a BDSM-re is viszont igaz lehet, hogy vannak olyan emberek a világban, akik hasonló értékrendet képviselnek, hasonló módon látják a világot, de mondjuk az ő mikrokörnyezetük, vagy az a kulturális közeg, amiben ők élnek, az nem adja meg nekik azt a teret, amiben ők ebben ki tudnak teljesedni, vagy nem kapnak visszaigazolást arra, hogy az ő értékrendjük az helytálló, vagy nem jutnak hozzá információkhoz. És a social media szerintem egy tök jó felület arra, hogy ezeket az embereket megtaláljuk, és ezeknek az embereknek adjunk egy megerősítést, egy információs platformot, az érzést, hogy nincsenek egyedül, és alapvetően szerintem ez az, amiért érdemes tenni, nem azért, hogy olyan embereknek népszerűsítsünk valakit, akikben alapvetően mondjuk egy ellenállás van ezzel akár a BDSM-mel kapcsolatban, akár a feminizmussal, akár bármi mással.
Ezek a témák, ezek az értékek, ezek forró témák, meg olyan értékek, amik mondjuk, ahogyan te is mondtad, még nem kapnak akkora fényt, mint amekkorát kapnának, aki már állt bele ilyen küzdelembe, azt tudja, hogy ez folyamatos árral szemben úszás. Kicsit mesélsz erről, hogy ezeket hogyan, milyen megküzdési stratégiáid vannak ezzel kapcsolatban? Mindenkivel megállsz, mindenkinek egyesével elmondod? Nem.
Nem. Hát figyelj, ez nagyon forró. Tehát én azért 26 éve élek ezen a földön, ez azóta forró téma szerintem. A BDSM is egyébként, tehát már az első írásos emlékek között azt hiszem, hogy volt BDSM témájú, de nem vagyok történész, de hogy ez egy fun fact. Meg hát a feminizmus kérdésköre is viszonylag forró már így pár évszázada. Én ugye ezt tudom mondani, amit mondtam, hogy én nem szeretnék, hogyha úgy érzem, hogy egyébként valaki nyitott egy diskurzusra, és az alapértékei rendben vannak, és egy-egy részletkérdésben eltér a véleményünk, és arról tudunk értelmes diskurzust folytatni, én arra mindig nyitott vagyok. Arra, hogyha valakinél azt érzem, hogy az alapértékeink szignifikánsan különböznek, én nem állok levitatkozni. Egyrészt, mert, tehát, hogy nem csak azért, mert jaj, én elítélem azért, mert ő máshogy gondolkodik, hanem logikusan nem lehet két ennyire távoli álláspontot úgy közelíteni, hogy ez egy nyugvó pontra jusson, szerintem. Hanem az általában jobban elmélyíti az ellentéteket. Bennem is erősíti az előítéleteket, benne is erősíti az előítéleteket, és én nem szeretnék a saját elveimmel annyira rugalmas lenni, hogy azokat annyira eladható formában adjam át a másiknak, ami már az én, tehát az én belső világomat, az én identitásomat úgy érzem, hogy sérti. Én szélszes vagyok egyébként a munkámban, tehát értékesítéssel foglalkozom, én ott csinálom ezt bőven eleget, tehát én a magánéletemben nem. És ezért én általában nem szoktam leállni vitatkozni akkor, hogyha azt érzem valaki, hogy nem, vagy nem a megértés a cél, vagy annyira messze áll egymástól a nézőpontunk, hogy nem érdemes azt próbálni most nekem ott abban a szituációban közelíteni. És tényleg ez, amit mondtam az előbb, hogy viszont azokhoz az emberekhez, ha el lehet érni, akik Ben egyébként akár egy belső feszültséget okoz az, hogy nekik van egy értékrendjük, és folyamatosan azt kapják a környezetüktől, hogy ez egy problémás értékrend, akkor tök jó odállni, és azt mondja, hogy figyelj, amúgy nem te vagy a hülye, hanem van erről szakirodalom, meg én is ezt gondolom, meg én is hasonlóan gondolkodom, meg amúgy még kurva sokan vagyunk, csak Borsodaba úgy Zemplén megyébe, éppen azon a településen, abban a 10 utcában nincs senki ilyen, de ettől ne érezd magad hülyének. Tehát, hogy én ebben érzek egy feladatot, én abban, hogy nekiálljak hősködni és küzdeni, és a magánéletemben próbálni megváltoztatni embereket, akik nem akarnak változni, szerintem ez egy örök szélmalomharc lenne, és nincs értelme. Pláne azért, mert ha megerősítjük azokat az embereket, akik viszont hátrányos helyzetben vannak, vagy nem kapnak elég hangot, vagy nem hisznek magukban, vagy nem biztosak a saját véleményükben, és őket megerősítjük, hogy de nem te vagy a hülye, akkor én úgy gondolom, hogy egy idő után ez egy olyan erővé tud válni, meg egy olyan összetartó közeggé tud válni, ami viszont már méretétől fogva, vagy elszántságától fogva, vagy határozottságától fogva ki tudhatni azokra az emberekre, akik egyébként mondjuk egy négy szem közti vitában nem lennének nyitottak a változásra. Tehát az már társadalmi erőt tud képviselni.
Akkor vajon mi a modell, hogy ez vagyok én, ez az én utam, ez feltárom, nézd, a szélszes eszközökkel megcsinálom úgy, hogy amúgy ez jobban nézzen ki, vagy még jobban nézzen ki, és hogyha nézed, és hogyha látod, akkor ebből meríthetsz.
Igen, hát igazából hasonló koncepció, igen. És általában azért azt látom, hogy talán ez jobban működik tényleg, mint ez a szélmalomharc és a folyamatos vitatkozás. Azt valahogy én nem láttam még soha, hogy ez nagyon vezetett.
Tehát, hogy akkor nem te vagy az, aki minden egyes komment után nagy levegőt vesz, és akkor nem. De még egyszer akkor beírom, és akármilyen nyugodt maradok. Nem.
Abszolút nem. Abszolút nem.
Engem, mert szerintem itt ágazik ketté a mozgalmár és az influencer. Mert azért ez egy új karakter. Tehát maga a hullám, ami zajlik a társadalomban, megint csak a nemek mentén, és főleg elsősorban még szerintem mindig a női karakter mentén, ennek a hullámnak sok lovasa van, és van olyan lovas, aki influencerként a feminizmus értékeit világítja meg, vagy teszi fénytörésbe, és ott vannak a tétfivérek, akik ugyanennek a hullámnak a másik felén lovagolnak, és keresik azokat a veszteseket, és azokat a frusztráltakat, akik a hullámból érkeznek. Szóval érdekes, hogy hogyan jelennek meg értéket képviselő influencerek, úgyhogy leszakadva egy-egy mozgalomról, csupán kicsit egyébként a rapben, amikor valaki hitelesen rappel, akkor arról rap, hogy ez az én utam, a gondolod, tarts velem is, nézd meg, lesz, amilyen lesz. Hogy ez is egy picit olyan, hogy amúgy ez az én utam, és hogy megmutatom, hogy amúgy ez milyen, de hogy nem kell így állnod, ha nem tudsz így menni.
Igen, és amikor majd kijön az új replemezem, akkor mindenképpen linkeljétek be a show notes-ba.
Te tényleg rappel?
Nem.
De kell, pedig, hogy lecsaptam volna
rá. Pedig baszki.
De valamennyire a nyilvánosság előtt élsz, és ezek szerint, igen, de hogy ezek szerint van egy polgári életed is.
Persze, én egyébként nem gondolom azt, nem, hogy nem. Én annyira a nyilvánosság előtt élnék. Tehát most így összekéne szednetek, hogy róla, mint emberről, amit tudtok, olyan sok minden nem.
Hát azért egy kisebb internetes kereséssel gyorsan.
Hát figyelj, tudjátok azt, hogy foglalkozom női témákkal, foglalkozom BDSM-mel, van egy OnlyFans-em, meg szerepeltem podcastekbe. Tehát, hogy rólam igazából, jó, de tehát rólam? Tehát, hogy
ja, én nem, mit csinálom? Nem, ez a szelfed. Ja, az egyértelmű. De az világos, de hogy a szelfeddel dolgozol.
A polgári életedben meg van egy szakmád, és így nem jött még az szemben, hogy valaki nem tudja megemészteni, hogy ez a két dolog egy emberben
van jelen? Én ezt sosem éreztem az én problémámnak. Tehát, hogy én nem éreztem azt, hogyha mondjuk egy kollégám nem tudja megemészteni azt, hogy de hát rólad ott van egy kép, ami látszik a mellett.
De hogy, szuper, pont, de hogy akkor találkoztál már ezzel, hogy nem tudja megemészteni?
Abszolút, csak én sosem éreztem ezt az én problémámnak. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy mindenkinek a... Tehát, hogy az emberek komplexek, adott esetben többfajta identitásuk van, vagy egy komplex identitásuk, rengeteg aspektus a személyiségüknek. És szerintem ez így a felnőttségnek a része, hogy tudjunk ilyen kognitív diszonanciát integrálni a gondolkodásunkba, hogy ja, ő ilyen is, meg amúgy olyan is, és ezzel együtt lesz valaki. Szóval, hogy ez szerintem mindenkinek így valahogy el kell jutni arra a pontra, hogy ez ne essen kívül a komfortzónáján, és szurkolok.
Ez nem lehet máshogy. Tehát, igen. Hogyha nem tudod ketté választani, hogy mi az, ami rólam szól, és mi az, ami nem rólam szól, akkor kiállni védtelenül a bástyára nem a legokosabb gondolat lenne, illetve hát ugye a koherenciát megbontja
erősen. Eléggé meg tudná, úgyhogy nem szabad.
Köszönjük szépen! Tóth Eszter volt a vendégünk a Primate podcastben. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és mesélt ezek az izgalmas témákról.
Köszönöm szépen a meghívást!
És köszönjük szépen a fabrikának is, hogy helyet biztosított ez a beszélgetéshez. Köszönjük.
A podcast a Nemzeti Kulturális Alaptámogatásával valósult meg.